A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Uram, Te is látod, hogy mennyire kedves számomra ez az ének, Uram Jézus drága kincsem. Egy valóban kincs lehet számomra, és ennél nagyobb kiváltság nincs is ebben az életben, hogy ismerhetlek Téged. És Uram, add, hogy ahogy együtt énekeltük ezt az éneket, itt a gyülekezet minden egyes tagja, add, Uram, hogy igazán szívből jöhessen ez a vallomástétel, hogy Uram Jézus drága kincsem, hogy tényleg Te legyél mindannyiunk számára a legdrágább kincs. Annyi földi javat és kincset kínál ez a világ, de mind-mind múló, ahogy énekeljük az énekben. Te vagy az egyetlen egy olyan drága kincs, amely túlmutat gyászon, túlmutat halálon, és ott van az a reménységünk, hogyha be is fejeződik ez a földi pályafutásunk, ott lehetünk majd Te nálad. Hogy most hitben járunk, nem látásban, de eljön majd az a pillanat, amikor láthatunk Téged színről színre. Úrunk, add ezt a bizonyosságot minél többeknek, és Te munkáld ezt ebben a drága gyülekezetben. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 12. fejezetében, az első 12 verset a következőképpen. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett Jézus, de először csak tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani, és amit fülbesugva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik, de aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Amikor a zsinagógákban a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a szent lélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, 504 évvel ezelőtt az egyház szempontjából A középkor egyik legsötétebb időszakában Isten küldött egy embert, akiben az a vágy ébredt, hogy az akkori sötét üzelmeiről híres katolikus egyházat meg kell reformálni. Ezekről a sötét üzelmekről érdemes néhány szót ejteni, hogy megértsük Luther nagyon határozott fellépését az akkori egyházzal szembe, és talán lehet, hogy lesznek olyan dolgok, drága testvérek, amelyeken nagyon meg fogunk lepődni. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, ami miatt csalódni fognak az egyházban, a gyülekezetekben, de azt gondolom, hogyha őszintén tükörbe nézünk, akkor ezekről kell beszélni. Nem szabad a szőnyeg alá söpörni bűnöket, hanem igenis, ahogy mondják, a történelem a legnagyobb tanítómester, a történelemből tanulhatunk, és éppen a történelem az, amely segít abban, hogy őszintén szembenézzünk a múltunkkal, és őszintén szembenézzünk a bűneinkkel. Azonban ahhoz, hogy a bűnt bűnnek lássuk, ahhoz Istent kell igazán megismerni. Mert az, aki Istent ismeri, az elfogulatlanul fogja látni azt, hogy a bűn valóban bűn. Az akkori egyház azért nem tudott szembenézni a bűneivel, mert nem volt érzékeny a bűnre, és azért nem tudott szembenézni a bűneivel, mert már nem volt a Szentírás tekintély számára, és nem a Szentírásnak vetették magukat alá. Hát így nézünk most szembe a középkor történelmével, és egy időutazásra hívom a drága gyülekezetet, hogy nézzük meg Luthernek, mivel szembe kellett, és milyen erővel, milyen hatalommal szemben kellett fellépnie a 16. században. A búcsú cédula, a bűnökért meghirdetett elégtétel régre vezethető vissza a katolikus egyházban. Már a 6. századtól kezdve megengedték az úgynevezett bűnökért elégtételül kiszabott súlyos büntetéseknek könnyebb természetűekkel való felcserélését. És később azt is megengedték, hogy a bűnös személyes teljesítményeit megválthassa, mégpedig az egyház számára hasznot jelentő cselekedetekkel. Ilyenek voltak például a bőséges adakozás templomépítésre vagy templomépítésekre, és az egyház egyéb céljaira, részvétel a keresztes háborúkban. Ez az elengedés lehetett részleges, vagy pénzadományért, vagy teljes például keresztes hadjáratban való részvételért. Aztán 1476-ban a búcsú cédulát kiterjesztették az elhaltak lelkére is. Ezzel soha nem látott pénzforrás tárult fel. Mindenki idekezett kedves halottjainak lelkét kiváltani a túlvilági szenvedésekből. És így lépett Isten ingyen való kegyelmének helyébe, az emberi kapzsiság, a Krisztus érdemébe vetett hit helyébe pedig maga a pénz. 10. Leó pápa, aki 1475 és 1521 között élt, rendelte el és teljes bocsánatot hirdetett azoknak, akik a Szent Péter bazilika befejezéséhez pénzadományokkal hozzájárultak. Azonban a meghirdetett cédulák bevétele nem csupán egyházi célokra ment, hanem ha valaki megvásárolta a búcsú cédulát, akkor a pápa vagy megbízottja megbocsátotta a vétkeit, sőt, elengedhette az imák elmondásából, bőtöléséből és zarándoklótból álló egyházi penitenciát. A 11. századtól létező rendszert a 15. század végétől már egyértelműen pénzszerzési forrásként használta az akkori katolikus egyház a részleges vagy teljes bűnbocsánatot a purgatóriumi szenvedés megrövidítésére készpénz fizetés ellenében adták szabályos tarifa rendszer alapján, bűnökért, bűnönként, társadalmi rétegenként különböző áron, akár halottak számára is. A pápák azonban a maguk számára is többször igénybe vették a más célra gyűjtött összegeket. Tizedik Leó pápa a római Péter templomra indított gyűjtésből több ízben kisegítette magát, amikor a naponként űzött szenvedélyes kártyázás miatt szorult helyzetbe került. 1517-re gyűrözött be Wittenbergbe az 1515-ben meghirdetett búcsú cédulák hatása. Albrecht Mainzi érsek, aki 1491 és 1545 között élt, választó fejedelem a bevétel egy részéből az augsburgi Fugger bankár családtól felvett kölcsöneit akarta törleszteni, így a pénzügyi lebonyolítással a Fuggerek ügynökeit bízta meg. A prédikátor pedig Johannes Tetzel, azaz Tetzel János domokos rendi szerzetes, korábbi lengyelországi inkvizitor volt. A búcsú cédulák árusítása lett az akkori katolikus egyház legjövedelmezőbb bevételi forrása. Azt hirdették, idézem ezt a kis versikét, amint a pénz a ládában csörren, lelked rögtön a mennybe röppen. Luther egyre inkább látta ezt az áldatlan, istentelen állapotot, és végül a wittenbergi nagy erekje ünnep és búcsúnap, ami november 1-ére esett, megjegyzem, ez a halotti kultusz megmaradt a napjainkban is, ma is a katolikus egyház legnagyobb ünnepe, ami aztán kiterjedt, tudjuk, az egész világra is, és szintén hadd jegyezzem meg, hogy aztán ezt a minden szenteket szépen leuralja ma az úgynevezett Halloween ünnep. Egyik ördögi, mint a másik, és ez csak egy nagyon-nagyon halk, lábjegyzetes megjegyzésben hadd tegyem. Ezért mi nagyon-nagyon fontos, hogy mi nem halott imádók és kultuszrajongók vagyunk. Persze tegyük azért azt hozzá, hogy hálásaknak kell lennünk azokért, akik előttünk voltak, és előre mentek, vagy elhunytak. Hálát kell adni az ő életükért, és hálásak kell, hogy legyünk mindazért, amit esetleg a családban, vagy a tágabb családunkban véghez vittek. De azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a legnagyobb, meg a legtöbb virágot azt életébe kellene vinni, nem pedig a halálukba. De ezeket mind csak nagyon óvatosan jegyzem meg, nehogy esetleg valaki kegyelet sértőnek állítson be. Minden esetre akkor a wittenbergi nagy erekje ünnep és búcsúnap, ami november 1-én volt, alkalmából a búcsú kereskedésre vonatkozó aggályait és bíráló megjegyzéseit Luther 95 tudományos tételben foglalta össze. Tételeit kinyomtatta, és 1517. október 31-én déli 12 órakor kiszögezte a wittenbergi vártemplom ajtajára. A 95 pontban vitázni kívánt az akkori egyházi elöljárókkal, és olyan alapvető bibliai igazságokat szeretett volna lefektetni, amelyektől már régen eltért az akkori egyház. Ő nem új egyházat akart létrehozni és alapítani, Luthertől távol állt ez a szándék. Ő nagyon szerette a katolikus egyházat, sőt, nagyon-nagyon nagy tiszteletet tanúsított a pápa iránt. Azonban látta azt is, hogy az egyház reformációra szorul. A 95 tételéből néhányat csak hadd emeljek ki. Az első tétel, amivel kezdődik, amikor Jézus Krisztus, ami Urunk és Mesterünk, ezt mondja, térjetek meg, azt akarja, hogy híveink egész élete megtérés legyen. Aztán a 21. pont, tehát tévednek mindazok a búcsú hirdető papok, akik azt mondják, hogy a pápa búcsúja által az ember minden büntetéstől mentessé lesz és üdvözül. Aztán a 27. pont, emberi hiába valóságot hirdetnek, akik azt állítják, hogy amint a pénzes ládába dobott pénz ott megcsörren, a lélek azonnal felszáll a tisztító tűzből. Hogy a 35. pont, nem keresztény tant hirdetnek, akik azt tanítják, hogy azoknak, akik lelkeket váltanak ki a tisztító tűzből, avagy búcsú cédulákat vásárolnak, nincs szükségük bűnbánatra. Vagy a 36. pont, minden igaz bűnbánó keresztény ember megkapja a bűnök és büntetések teljes bocsánatát, és ez megilleti őt búcsú cédulák nélkül is. És az utolsó 95. pontban pedig ezt mondja Luther, és inkább abban bizakodjanak, hogy sok háborúság által jutnak a mennyek országába, mintsem, hogy magukat hamis béke bizonyosságával áltassák. Ennek a 95 tételnek a kiszegezése után folyamatos lejárató hadjáratot indítottak Luther ellen. A katolikus egyház legféltettebb kincse nem az evangélium volt, hanem a pénz és a legfőbb bevételi forrás a búcsú cédulák. Erre a fájdalmas és érzékeny pontra tapintott rá Luther, ezért az érsek, Albrecht Mainzi érsek, a prédikátor Tetzel János, majd később a pápa is mindent megtettek, hogy ellehetetlenítsék, hogy befeketítsék Luthert. Először 1518. októberében próbálták rábírni Luther Mártont, hogy vonja vissza a tételeit. Augsburgba ment, a Fugger palotába, ahol Kajetán bíboros, a pápa megbízottja szólította fel tételei visszavonására. Luther írásba tett nyilatkozatot, csak a Szentírás alapján lehetne meggyőzni, hiszen nem állított olyat, ami ellenkezik a Bibliával, az egyházatyák nézeteivel és a pápai törvényekkel. Miközben az egyház egyre inkább Luther ellen fordult, a nép körében egyre nagyobb népszerűséget kapott, egyre több követője lett, és egyre többen álltak mellé. 1520. június 15-én 10. Leó pápa kiadta az Ébredj föl, Uram, Exsurge Domine kezdetű bulláját Luther ellen, amelyben elrendelte, hogy Luther írásait nyilvánosan égessék el, és kiközösítéssel fenyegette meg a szerzőt, ha 60 napon belül nem vonja vissza tételeit. Aztán 1521. január 21-én 10. Leó pápa a Decet Romanum Pontificum bullájával kiközösítette Luthert, aki még ez év áprilisában a Wittenbergi Városi Tanács költségén császári menlevéllel óriási diadalmenetben utazott Worms-ba, a birodalmi nagygyűlésre. A 5. Károly császár előtti két kihallgatás után sem vonta vissza a tanításait. Ezen a gyűlésen 1521. április 18-án hangzott el védőbeszében az azóta már szálló igévé vált mondata, amit akkor Luther mondott az őt kihallgatók előtt, hadd idézzem ezt a mondatot: amíg a szentírással vagy világos éjszakokkal meg nem győznek engem, lelkiismeretemben kötve vagyok a szentíráshoz. Visszavonni nem tudok, de nem is akarok semmit, mert sem nem barátságos, sem nem tanácsos dolog a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek. És mivel a birodalmi gyűlés nem volt hajlandó kimondani a birodalmi átkot, május 8-án 5. Károly császár saját nevében adta ki a Wormsi Ediktum néven ismert császári rendeletet, amely alapján Luther és hívei tulajdonképpen körözött bűnözőkké váltak. Luther rendkívül termékeny, igehirdető prédikátor volt, körülbelül 3000 prédikációt mondott el, és körülbelül 2000 prédikációja maradt fenn szövegben, teljes terjedelemben, óriási mennyiség. Rengeteg vitairata, tudományos és teológiai értekezése, fordítása maradt ránk. Lefordította a Bibliát német nyelvre, amely akkor óriási szó volt, hiszen egyedül a papoknak volt az a kiváltsága, hogy ők olvashatták egyedül a Szentírást, a Bibliát, ők olvashattak abból fel, és Luther Mártonnak pedig éppen az volt a törekvése, hogy minden házba, minden családba, minden családfő számára adjanak Bibliát, és saját nyelven olvassák el, és aztán nem csak a reformáció egyházi megújulása indult el, hanem minden ezzel kapcsolatos, így például a nyomdaipar is elindult, ugye Gutenberg volt a híres nyomdász, és elindult a könyvnyomtatás, és a Szentírást, a Bibliát német nyelvre lefordítva igyekeztek minél több családhoz eljuttatni. Isten csodálatos módon használta Luthert a reformációban, annak ellenére, hogy sok fájdalmat, sok meg nem értést, kiközösítést, ellehetetlenítést kapott az egyház oldaláról. Hogy kapcsolódik Jézus Krisztus szavai a mai ige hirdetési alapigénk Luther életéhez, munkájához, szolgálatához? Jézus azt mondta ebben a lukácsi ige szakaszban, hadd idézzem, mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az ember fia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Amikor a zsinagógákban a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Hát nem ezt kellett átélnie szó szerint Luther Mártonnak. Olyan döbbenetes Luthernek a vallomása, azt mondta egyszer, idézem őt, Krisztus prédikálása veszélyes tisztség. Amikor számtalan sok ige hirdetéssel a háta mögött hívták gyűlésről gyűlésre, megszállták, hogy vonja vissza a bibliai alapokon nyugvó tanításait. Egy egész rendszer fordult ellene, az akkori pápai hatalom, de nem csak a pápai egyházi, hanem a világi hatalom is. De a leghírezettebb helyzetben is csak annyit tudott mondani, hogy nem tanácsos a lelkiismeret ellentenni. Jézus Krisztus ebben a szűk három évtizedben adott neki annyi erőt, hogy a legnehezebb helyzetben, a legnehezebb pillanatokban is hű tudott maradni hozzá. Hirdette az igét, evangélizált, tanított, bizonságot tett Jézusról, másokat is oda akart vezetni ő hozzá. Fáradhatatlan volt az ige hordozásában. Azért gondoljatok bele, hogy 3000 ige hirdetés. Nagyjából fejben gyorsan összeszámoltam, hogy a 15 év alatt mennyi prédikációt tarthattam körülbelül, de hát még nagyon messze állok tőle. Nagyon messze állok tőle. És olyan fáradhatatlan volt a tanításban és az ige hirdetésében. És nem a sikerek vagy a tetszés buzdították, hanem Krisztus iránti elkötelezettsége és az emberi szükség. Egyik alkalommal a Wittenbergi Egyetem rektora meghívta őt prédikálni, és egyik legnagyobb ellensége, Ek János, magyarosítva, többször is nyilvánosan ócsálódta és gyalázta Luthert, vádolni és gyanúsítani akarták, de meghallgatni már nem. Sok gyűlöletet, orcátlan és személyetlen támadást kapott abban a vádolásban, Wittenbergben. De az egyház történelemben nem csak Luther volt kitéve annyi gyűlölködésnek, hiszen előreformátoraink is hasonló dolgokat, hanem még szörnyűbbeket kellett átélniük. Csak néhány példa hadd álljon reformáció ünnepén, akik Krisztust hűen követték. Husz János, aki 1369-től 1415-ig élt, cseh pap volt, előreformátor. Már ő is az akkori egyház megreformálásán, a Szentíráshoz való visszataláláshoz szólította fel az egyház vezetőit, akik először tanai visszavonására szólították fel, majd 23. János pápa kiáltozta. Miután tanait ezután sem vonta vissza, elfogták és 1415. július 6-án ítéletet hirdetve a városon kívül felállított mágiára kötözték és megítélték. Papi öltözőkétől megfosztották, majd papírsikát nyújtak a fejére, rajta a visszataszító szóval, hogy eretnek. És amikor odaködözték a városon kívül felállított mágiára, és körbe rakták gyújtóssal, még egyszer felszólították, hogy vonja vissza tanait. Husz János így felelt, hadd idézzem őt. Isten a tanúm, hogy sohasem tanítottam azt, amivel a hamis tanúk megrágalmaztak. Boldogan halok meg ma annak az evangélium az igazságával, amelyről írtam, amelyet tanítottam, és amelyet hirdettem. Hogy meg lehetne említeni Wycliffe János, John Wycliffe-et, aki 1329-től 1384-ig élt, korábban élt, de azért érdemes őt megemlíteni, mert az ő helyzete is jól mutatja, hogy mennyire elvetemült, mennyire istentelen volt az akkori időszakban annak a kornak az egyháza.
Elítélték a szentek, a relikviák és a zarándoklatoknak a kultuszát, visszautasította a bűnbocsátásokat. A konstanci zsinaton, amely gondolva 1414 és 1418 között ülésezett, 267 idézőjelben tévedését ítélték el, tehát közel 100 év múltával csontjait exhumálták, és írásaival együtt elégették, hangait folyóba szólták. Ez az eset is jól bizonyítja, hogy már rég nem Jézus Krisztus volt a fundamentum, hanem emberi rendelkezések, emberi hatalmak is befolyások. Jézus nem erre építette az egyházát, és ezek az elődeink még az életük árán is készek voltak felszólalni a jó szándék az újulás jegyében. Nem emberi parancsoknak akartak tetszelegni, hanem Krisztushoz akartak hűségesek maradni. És számtalan példát lehetne hozni a történelemből, az Új Szövetségben is olvashatunk egy ilyen mártírról, aki Jézus Krisztus követője volt, és nem engedett a nyomásnak, a zsarolásnak, az emberi kényszernek, a papi nyomásnak. Hadd idézem az apostolok cselekedetéből ezt a történetet, István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, sziréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a szilíciaiak és ázsiaiak közül is vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amelyel beszélt. Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolt a Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, ráruhanva elfogták őt és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták, ez az ember állandóan a szent hely és a törvény ellen beszél. Aztán a hetedik fejezetben így folytatódik. Erre hangosan kiáltoztak, bedugták a fülüket és egy akarattal rárohantak, azután kiűzték a városon kívülre és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lába elé tették. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott. Úr Jézus, vedd magadhoz lelket. Azután térdre esett és hangosan felkiáltott. Uram, ne rótt fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt meghallotta, amikor ezt mondta, meghalt. Igen, a Szentírásban is van ilyen történet. Az egyház történelemben is, a Szentírásban is. Az előreformátoraink, a mártírok szívében egyetlen egy dolog égett, amiről Jézus ebben a részben beszélt, számolva minden következménnyel, akár a kiáltozással, az eretnek megbélyegzéssel, a halállal. Jézus azt mondja, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. A reformáció minden korban aktuális, és Isten minden helyzetben akar küldeni olyan hitvalló embereket, akik nem szégyellik az evangéliumot, akik nem mérlegelnek, hogy megéri vagy nem éri meg, hanem Jézus Krisztusba vetett hitüket megélik a mindennapokban, mert tudják, hogy Jézusnak sem volt drága az élete, hogy bűneinkért szenvedjen. Az az ige, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbáld álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életek koronáját, mondja Jézus a Jelenések könyvében, ezeknek az embereknek irányadó volt ez az ige. Hogy mennyi mindent kellett szenvednünk, hogy mennyi mindent át kellett élnünk, és sokszor magukra voltak hagyatva, és sokszor magukra voltak maradva. De tudták azt, hogy ha minden ember el is hagyja őket, Jézus akkor is ott van. Vajon mi meddig tudunk elmenni a Jézusi követésben,
hogyha az életünkről van szó?
Hát mondjuk ki őszintén, hogy most egy olyan világot élünk, legalábbis itt Magyarországon, amikor még az életünkkel nem kell fizetni. De ne legyenek kétségeink, hamarosan
el fog jönni ez az idő is.
Hamarosan el fog jönni az az idő, amikor szint kell vallani. És nem csupán az egyháznak a megújulását kell munkálni, hanem olyan itt való helyzetekre fognak kerülni a keresztények, a hívő emberek, amikor eldől, hogy valaki hív tud-e maradni Jézus Krisztuson vagy sem. Nem olyan régen már a prédikációban utaltam erre, de hadd elevenítsem fel még egyszer. Amikor augusztusban Afganisztánból kivonultak az amerikaiak, illetve különböző nemzetek katonái, és átvették a tálibok a hatalmat, akkor a tálibok házról házra, legalábbis a hírek szerint, a tálibok házról házra jártak, és keresték a telefonokat elfogozva különböző bibliai applikációkat. És azoknak, akiknek a telefonján megtalálták ezt a bibliai applikációt, azonnal helyben lelőtték. Ma még Magyarországon, meg Európában nincsen ilyen helyzet. Néhány évtizeddel ezelőtt volt. És így írtak el, közel van az az idő, amikor újra rostára fog kerülni majd a kereszténység. Hogy hitvallók leszünk el. Szomorú az, drága testvérek, hogy mely egy olyan kényelmi helyzetben élünk, amikor még a főzőkanál mellől is alig tudnak eljönni emberek vasárnap, asszonyok, vagy férfiak dolgoznak. Lehet, hogy ma is dolgoznak. Reformáció ünnepén, az evangélius egyház születése napján dolgoznak. Nem tudják feláldozni a munkájukat. Azért az ember elgondolkodik azon, hogy ha a munkát meg a főzőkanalat nem tudják otthagyni, hogyan fognak majd vallást adni Jézusról, amikor az életükkel fognak játszani. És ezek hitvalló kérdések, higgyétek el. És amikor Jézus erről beszél, akkor ő már nagyon-nagyon jól tudta, hogy fognak jönni ilyen idők. Hát nem sokkal később jöttek is. Jöttek is idők, amikor jött Domitianus császár, meg Trajanus császár, meg a különböző császárok, akik azt kérték, hogy levonulva imádják őket Istenként. És aztán azok a keresztények, akik nem tették, az életükkel fizettek. És a világ történelemben hányszor volt ez? És nem csak a világban, gondoltuk bele, Husz János, mivel nem vonta vissza a tanait, ezért Máriára került. Az életével fizetett. Csak azért, mert azt mondta, hogy ez a bevételi forrás, ez egy ördögi dolog. Mert szerette volna megreformálni az egyházat. Szerette volna, hogyha újra Jézus Krisztus kerül előtérbe. És az életével kellett fizetnie. De hogy mennyire döbbenetes, ennek a Biklif Jánosnak még holtában sem volt nyugta. Milyen ördögi dolog, hogy exhumálták azért, hogy elégessék a tanait és a csontjait, hogy aztán szétszórhassák a folyóban. Milyen ördögi vezéreltségre utal ez. Az ember elgondolkodik azon, hogy korunkban vajon meddig tudunk elmenni a Jézusi követésben, hogyha az életünkről van szó. A reformáció arra tanít bennünket, hogy újulásra a személyes életemnek, az egyháznak mindig szüksége van, de ahhoz olyan elkötelezett, olyan hűséges szolgálat előre van szükség, akik elődeink lehettek. Ezért érdemes azt az igét jól a szívünkbe vésni, amit olvashatunk a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Reformáció ünnepén, egy történelmi áttekintésben láthattuk azt, hogy mennyi bűn és mennyi gyarlóság volt az egyház életében, de nem csak az egyház életében, az emberek életében is. És láttuk, hogy milyen indítatásból vezérelve tették azt, amit tettek. És hálásak lehetünk azért a történelem urának, hogy mindig küldött olyan embereket, akik hűek tudtak lenni és hűek tudtak maradni Jézus Krisztushoz. Mert komolyan vették azt az igét, amit Jézus mondott, hogy mindazok, akik vallást tesznek az emberek előtt az én nevemről, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan megrendítő végig tekinteni a középkoron, elgondolkodni azon, hogy mennyi bűn volt emberek életében és az egyház életében, és látni azt, hogy te hogyan tudtad megújítani az egyházat. Talán nem úgy, ahogy Luther szerette volna, neked más volt a terved, hiszen kiátkozták Luthert, el akarták tenni láb alól, de nem sikerült, mert te megóvtad őt, és hihetetlen termékeny prédikátorra vált. Több ezer igei hirdetése maradhatott fenn, és olvashatjuk a mai napig. És ki kellett szakadni abból a közegből, mert nem voltak hajlandók arra, hogy meghallják a reformáció gondolatait. És talán sok párhuzam van ma is az akkori korral, egyházzal. Ma is látjuk, hogy egyházak szakadnak szét nyugaton. Többek között azért, mert vannak, akik azt mondják, hogy szeretnének bibliahűek maradni, és ezért a homoszexualitást nem tudják elfogadni, és nem szeretnék megáldani azokat a házasságokat. És tőlük nyugatabbra már lassan nincsen olyan ország, ahol ne vezet volna szakadáshoz ez a teológiai kérdés. Amerikában, Nyugat-Európában. És látjuk, hogy ezt a fajta egységet, az egyház egységét hogyan bontja meg, amikor valaki nem akarja az Isten igéjét komolyan venni. Urunk, látjuk, hogy hamarosan újra vízválasztás elé fog kerülni az egyház. Látjuk azt, Urunk, hogy hitvallásra van szükség, és szeretnénk az igét komolyan venni. És látjuk, hogy ebben a világban nincs tekintély az igének, és látjuk azt, Urunk, hogy ahogy középkorban az igének akkor sem volt tekintélye. Sokszor, sok egyházban, sok gyülekezetben ma sem tekintély az ige. Úrunk, mi szeretnénk komolyan venni a Te igédet. Mi szeretnénk hűek lenni Te hozzád. Nem népszerűek szeretnénk lenni, nem korszerűek és nem korszellemet szeretnénk kiszolgálni, hanem Te drága igét szeretnénk hűek lenni. Mi nem haladni akarunk a korral, az ige rovására, hanem mi szeretnénk, Urunk, igeszerűen élni, és igeszerűen hirdetni a Te tanításainkat. Ehhez adjunk bölcsességet, és adjunk, hogy a történelmi tanítómester álljunk példaként számunkra.